Oké. Okay. Megbírkoztunk a technikával. A mai alkalomra egy rendkívül izgalmas, érdekfeszítő téma lesz, az engedelmesség. Látom, mindenki tűzbe jön, egyből izgatottá válik. Végre, gondoltam. Mielőtt még belemérnénk a témába, elsősorban az ifjúságtól kérdezném, de hogyha nincs ötlet, akkor természetesen az idősebbek is segíthetnek. Milyen kontextusban kell az ember engedelmeskedni? Most nyilván Istennekről engedelmességről lesz szó, de mondjuk úgy a mindennapokban. Mikor kell az ember engedelmes legyen? Tudtok mondani ilyen példákat? Kontextus. Pardon? Minden? Mindig. Például szülőgyermek, igen. Már ott ki engedelmes kikinek? A gyermek a szülő, oké, igen. Aztán? Kutya a gazdájának. Igen. Alkalmazott a főnöknek, igen. Gyerek minden... Oké, gyerek mindenkinek. Például múlt héten pénteken mentem haza a dicsőítő estről, és már ilyen 10:30-11 körül lehetett. Értem oda a Hűvösvölgyi villamos még elmás felé, és jött szembe egy autós, így villogott rám. Sejtettem, mit jelent, pontosan az is volt. Beértem oda a kanyar után, ott van az a K plusz, milyen? P pluszer, köszönöm, parkoló. És ott álltak a rendőrök, és minden autót megállítottak, és ablak le, és fújjak bele a szondába. Nyilván péntek este van, bulizókat próbálták szűrni. Mondhattam volna azt, hogy így kirakom az indexet, és így kikerülöm, vagy hogy engem nem állítasz meg, jó, én most ilyetek, hazafáradt vagyok. Nem ezt csináltam, megálltam, és leengedtem az ablakot, tehát például egy ilyen helyzetben is. Hatóságok, így van. Így van. De például mondjuk iskolában a tanárnak, ugye? Gyanúsan nagy a csend. Jó. A legelső igeszakasz, ami ennek kapcsán nekem eszembe jut, az ez. 1 Sámuel 15:22, ahogyan Sámuel mondja Saulnak, a királynak. Erre azt mondta Sámuel, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél. Itt ugye az volt, hogy egész konkrét instrukciót adott Isten Saulnak, hogy írtsák ki Amáléknak a népét, és mindent pusztítsanak el. És Saul ezt nem egészen csinálta meg, vagy nem pontosan úgy csinálta meg. És a győzelem után pedig be akartak mutatni áldozatot hálául Istennek a győzelemért, de ugye ezt nem Saulnak, mint királynak volt a feladatot megtenni, hanem Sámuelnek, mint profétának. De hát Sámuel késlekedett, és Saul pedig végül bemutatta ő maga az áldozatot, ami nem az ő dolga lett volna. És aztán megjelenik Sámuel, és akkor alakul ki egy beszélgetés Saul és Sámuel között, és azt mondja neki Saul, hogy íme én mindent megcsináltam abban, amit Isten parancsolt. És akkor mondja Sámuel, igen, de akkor mi ez a bégetés, amit hallok, meg mi ez az ökröknek a bőgése, mi ez a hang? Ja, igen, hát még a legjavát áldozatképpen megkíméltük. Meg Amáléknak a királyát is élve fogták el. És Sámuel, de nem ez volt a kérés. Tehát nem ez volt a parancs Istentől. És akkor ebben a kontextusban hangzik ez el, hogy Saul azt mondta, de hát áldozatként megkíméltük a legjavát az állatoknak. Azt mondja, hogy te engedetlen voltál. Tehát, és Isten számára az, hogy a szava iránt engedelmes valaki, az sokkal többet jelent, mint az, hogy a legjavát megtartani a zsákmánynak. Egy picikét nézzük meg azt, hogy mi az engedelmesség. Tehát egyfelől az engedelmesség egy cselekedet. Egyszerűen dönthet az ember úgy, hogy engedelmeskedni fog, sem bármilyen egyéb ok nélkül. És bármennyit fogunk majd ezzel egész témával foglalkozni, végső soron mindig meg fog jelenni ebben, hogy az engedelmesség egy döntés. egy választás az ember részéről. Mindig része, akár milyen kontextusban nézzük, mindig a mi részünkről egy döntést igényel, hogy mi így fogunk tenni, egy cselekedet. De ezzel egyidejűleg ez egy attitűd is. Ez egy hozzáállás. Én meg akarom tenni Istennek az akaratát. Én meg fogom tenni Istennek az akaratát. Mint amikor az ember, ha valamilyen téma kapcsán kialakít magában egy véleményt, nem tudom, mondjuk, mindig ilyen kajás példát nyitok eszembe, de mindegy. Ha elmegyünk étterembe, nem nevezem meg az egyik gyermekemnél, tehát tudom jól, hogy mit fog rendelni. Tudom jól. Tehát, hogy így lehet bármilyen étterem, olasz, mediterrán, nem tudom, bármilyen. Rántott húsi, sült krumpli, pont. Mert ő eldöntött, ez jó, minden kísérletezése mindenféle egyébben, hát ez jó. Úgyhogy mindig dönt, mindig ott a döntéshelyzet, de mindig így dönt. Az engedelmesség is kicsit ilyen, hogyha ez egy attitűddé válik, hogy nem mérlegeli az ember újra és újra, de mégis mindig dönt, és úgy dönt, hogy engedelmeskedni fog. Tehát megjelenik benne a döntés, mint ahogyan rendelhetne más a kedves gyermekem az étlapról, de nem fog. Van, hogy az ember ilyen döntéseket meghoz az életében, hogy én így fogok dönteni, és innentől kezdve én mindig így fogok dönteni. Igazából az élet javarészt ilyen döntésekről szól. Hogy leteszem a voksom, és én ez leszek. És Jézus is ebben az ige szakaszban én azt látom, hogy ilyet tett. Márk 3.35, mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Ugye volt egy olyan, már nem tudom a kontextus, hogy tudom, hogy ott volt bent egy épületben, és ott volt egy nagy tömeg körülvette őt, és megérkeztek az ő testvérei, és mondták, hogy hát hívták ki, és akkor szóltak Jézusnak, hogy a testvéreid, meg azt a édesanyád is hív téged, és akkor Jézus azt mondta, hogy hát kik az én testvéreim, és ki az én édesanyám, aki az Isten akaratát cselekszi. Tehát Jézus, én úgy gondolom, hogy ezzel azt mondja, hogy ő hozzá legközelebb az áll, aki Isten akaratát cselekszi. Jézus így döntött. Aztán a zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy így szólt Jézus, hogy íme itt vagyok, hogy megcselekedjem a te akaratodat. Jézusnak ez az életét erre tette föl, hogy ő engedelmes lesz Istennek az akaratának. És leginkább közel ő hozzá az áll, aki ugyanígy dönt és ugyanígy tesz, hogy én Isten akaratát fogom cselekedni. Hogyan tudunk eljutni ide? Hogyan tudjuk ezt elérni? Én azt gondolom, hogy van, amikor az ember csak azt mondja, már pedig én ezt így fogok dönteni, és kész, de mitől jut el oda az ember, hogy így fog dönteni? Én azt hiszem, hogy a legelső, mint a hitben járás, az engedelmességben járásban mindig a legelső Isten szeretetének a megtapasztalása és megértése. Mert ez változtatja meg az ember belülről. Hogyha Istennek a szeretetét megtapasztaltuk, megkóstoltuk, akkor örömmel adjuk magunkat oda neki. Örömmel engedjük neki át az irányítást. Akkor ez belülről fog jönni. És hiszem, hogy Jézusnál is ez így működött. Olyan közösségben volt az atyával, hogy úgy megélte, megtapasztalta Istennek a szeretetét, ahogyan más nem. Eszembe jutott ennek kapcsán, a témának kapcsán a 40. Zsoltárból ez a rész. Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó Istenem, törvényed szívem közepén van. Ez már nem csak arról szól, ugye ezt nézzük, hogy már pedig én engedelmeskedni fogok, nem, hanem ebben én örömömet lelem. Ez nekem örömet szerez. Van egy ilyen állapot, amikor az embernek örömet szerez, amikor Istennek az akaratát cselekszi. És mondom sem kell, hogy ez az ideális állapot. Ez a jó, és ez mindig egy válasz arra. Ez egy szeretetnek a kifejezése Isten iránt. És mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, azt mondja János evangélista. Tehát ez egy válasz. Ő szeret minket, ezért megteszem az ő akaratát. És egyébként János több helyen is írja azt, amit külön értelmezni kell, de többször is mondja azt, hogy aki szeret engem, az megseregszi azt, amit én mondok. Tehát a kettő Isten iránti szeretetünk kifejezése a neki való engedelmességgel összefügg. Illetve ezentúl az engedelmesség azt gondolom, hogy egy lépés a hit útján. Ezt még úgy mondta a lelki pásztorom Angliában, hogy ha nincs hited, akkor egy nagyon jó pótlék helyette az engedelmesség. Én ezt egy picit másképp fogalmaztam meg, de azt gondolom, hogy a hit útján egy lépés az engedelmesség. Amikor az ember hitben jár, és teljesen meg van győződve valamiről, akkor egyszerűen csak cselekszik. Teljesen meg vagyok győződve, akkor nincs nagyon kérdés. Akkor cselekszem. De hogyha kételjeim vannak, még mindig cselekedhetek egy bizonyos módon. És ez az engedelmesség, hogy ott van bennem a kételj, de mégis megteszem. És ez, én azt gondolom, a hitnek az útja. A hitnek az útja. Mert hogyha így döntök, újra és újra, akkor el tudok jutni oda, hogy hitben járok, abban az adott témában. Az én személyes történetem és bizonyságtételem is az, hogy nem tudom, hogy van-e olyan téma, amiben most hitben járok, ami nem így kezdődött, hogy kételyek voltak benne, és akkor mégis azt mondtam, mégis megteszem. A hitnek útján egy lépés az engedelmesség. Nem baj, hogyha kételkedünk valamiben, döntsünk jól. Döntsünk engedelmesen. Tehát megjelenik és megmarad ez a döntés, mint olyan. Oké. Minek kell engedelmeskednünk? Tehát járjunk engedelmességben. Oké, de mégis minek? Nem úgy értem, hogy minek, tehát hogy mi célból, vagy ugye mi értelme van ennek, hanem hogy mi az a dolog, aminek engedelmeskednünk kell. Jó, bocsánat, ezt nem jól fogalmaztam meg. És nyilván az Istennel járásunknak a kontextusában Istennek van egy általános akarata, és van személyesen számunkra is egy akarata, és ezeknek ilyen több rétege is van, ebből megnézünk egy párat. Ugye a legelső az igének. És ez hangozhat olyan, persze, ez ilyen uncsi meg izé. Ahogy gondolkozom ezen, ez tehát az igének engedelmeskedni, nem tudom elképzelni, hogy ez unalmas lenne bármilyen kontextusban. Sőt, azt kell mondjam, hogy ez egy mélységesen szellemi dolog, hogy olvasok az igében valamit, és aztán megteszem. Jézus is azt mondta, itt kihagytam, nem raktam ide, mert nem is akartam rakni. Jó? Tehát a Lukács 11-ben mondja azt Jézus. Máté, Márk, Lukács, János, Lukács 11-28. 11. Sőt, a 27-es versről olvasom. Amikor, ez szerintem már akkor van, amikor... Ja nem, mindegy. Amikor ezeket mondta, fölemelte a szavát egy asszony a sokaságból, és azt mondta neki, boldog a méh, amely téged hordozott, és boldogok az emlők, amelyeket szoptál. Ő pedig azt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Boldogok azok, akik hallják az Istennek a beszédét, és megtartják azt. Nem bonyi? Halljuk az igét, és megtesszük, megtartjuk. És ez egy mélységesen szellemi dolog. Tehát ezt föl akarom emelni, ezt a dolgot, hogy olvasok valamit az igében, oké, ez Istennek az akarata, kijelentve, akkor én azt meg fogom tenni. Nagyon, talán túlságosan is egyszerűen hangzik, de ha olvasom az igében, Isten akarata, értelmezni is kell az igét. De nem kell ezt túl bonyolítani. De aztán egy másik dolog, Isten elhívásának is engedelmeskednünk kell a mi életünkben. És itt már ugye különbözőek lesznek a dolgok az életünkben. Egy dolog, ennek kapcsán az Apcsel 26 jutott eszembe, amikor Pál apostolt Agrippa király elé, vagy Agrippa király előtt kihallgatják, ez már akkor van, amikor római fogságba kerül, Pál beszéde Agrippa előtt, és a 19-es versben mondja ezt. Ezt mondja Pál Agrippának. Azért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea egész tartományában, sőt a pogányok között is hirdettem az embereknek, hogy bánják meg bűneiket, és térjenek meg Istenhez, és a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek. Tehát Pál apostol ugye ment Damaszkusz felé, megjelent neki az Úr út közben, mennyei látomása volt. És Pálnak innentől kezdve ez egy engedelmességi kérdés volt, és azt mondta, hogy ő nem volt engedetlen. Isten egész konkrétan belenyúlt az életébe, elhívta, elküldte, és azt mondta, hogy ő nem volt ennek engedetlen. Isten szavának az ő életében. Senki nem születik úgy, meg tér meg úgy, hogy világos kristálytisztán szemre, hogy mi Isten elhívása az ő életére. Ha te ezt nem tudod, micsoda, és még nem érted, hogy a te életedre mi Istennek az elhívása, akkor keresd. Keresd. Hidd el, hogy ő ezt jobban meg akarja neked mutatni, mint amennyire te meg akarod érteni. Tehát keresd, ne nyugodj addig, amíg nem találtad meg. Aztán, ha meg megértetted, ahogyan Pál is tette, legyél engedelmes az ő elhívásának. Ebben az a jó egyébként, hogyha már megérti, hogy mi Istennek az elhívása, akarat az ő életébe, akkor úgy nagyon nem kell így áldást kérni rá, nem? Tehát, hogy így, tehát, ha Isten hívott el valamire, akkor nyilván azért hívott el rá, mert hogy ő azt úgy használni akarja. Tehát most akkor én imádkozzak és könyörögek azért, hogy áldja meg azt, amire ő küldött el, hogy csináljam. Tehát így én azt gondolom, hogy azon áldás van. Hogyha az ember Isten akaratát az életében elkezdi megvalósítani, azon áldás lesz. És itt szeretném kiemelni azt, hogy áldás lesz, valószínűleg problémák is lesznek. Mert nyilván, hogyha Isten engem elküldött és elhívott valamire, amire engem különös módon használni akar, az valószínűleg az ördög nem fog annak nagyon örülni, és nem fogja ölbetett kézzel nézni azt, hogy Isten hogyan használ abban. Tehát lesznek problémák, ahogy Pál apostolnak is több is feladatott a testébe, mert valahogy akárhova ment, mindig az lett a vége, hogy mondjuk jellemzően a zsidók szövetkeztek ellene, és oda bemószerolták mindent, és támadtak ellene. De a problémák nem azt jelentik, hogy nem Isten akaratában áll az ember. Van ez a mondás, nekem volt most, nem is kerestem, már nem nagyon használok ilyen igéskártyákat, de emlékszem, volt egy ilyen igéskártya, hogy ahova ő vezet, ő ott gondoskodik rólad. Azt hiszem, ez angolul volt, és ült, hogy where he guides, he provides. Ahova Isten engem irányít, ott gondoskodni fog. Tehát, hogyha ő küldött, akkor az ő felelőssége. Tehát engem is, hogyha a munkahelyem azt mondja, hogy menjek el külföldre, utazzak el valahova, aztán nem ad kezembe, mondjuk költségelszámolást nem tudok utána csinálni, nem fizetik ki az utat, hanem hát csak menjél. Az nem úgy szokott működni. Tehát akkor így nyilván akkor ott annak a költségeit állja a munkahelyem. Van egy másik mondás, vagy mondat, ami ennek kapcsán eszembe jutott. Ez pedig a Bill Johnsonnak a könyvéből emlékszem, hogy ott mondta, hogy az emberi elme egy csodálatos szolga, de egy pocsék vezető, egy pocsék mester. Mert hogyha értjük Istennek az akaratát, az emberi elme azt le tudja bontani, és meg tudja valósítani. És ezáltal engedelmességben tudok járni. Tehát, hogyha mondjuk például említettem, hogy felvételt csináltunk stúdióba, ott bizony, ott észnél kellene, hogy mit csinál az ember, megvan a módja, hogy mit, hogyan csinál. Ezt emberi elme szépen meg tudja tervezni, de az, hogy mégis merre van az előre, mit csináljunk, ez egy Istentől jövő inspiráció. Tehát ha értjük, hogy mi Isten elhívása, ott már lehet az ember IQ-ból kitalálja, hogy mit, hogyan csinál. Csak az a fontos, hogy ne az elme határozza meg az irányt, hogy merre van az előre. Azt Isten mondja meg. És itt egyébként eszembe jut az, amiről a korábbi tanításokon elhangzott, szintén az elméről, hogy az ugye, mint egy szerep, úgy volt, hogy a test, lélek, szellem, a lélekben van valahol ez az elme, és az elme egy szerep, hogy mennyire hagyja érvényesülni a szellemünket. Tehát itt van a szerepe szintén az emberi elmének. hogy úgy döntsünk, hogy a szellemi dolgoknak engedünk. Isten akaratának engedelmeskedünk. Illetve van olyan, hogy Isten vezetés egy adott pillanatban. És erre egy példa, szintén Abcselből, Abcsel 8, 26-os és 27-es verset olvasom. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj el délfelé, arra a pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Ő felkelt és elment, és íme egy etióp férfi az etiópok királynőjének, a kandakénak, az udvari főembere, és egész kincstárának felügyelője, aki feljött imádkozni Jeruzsálemben, most visszatérőben volt, és kocsiján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Gyönyörű szépen előkészített szituáció, pont olvassa a Jézusról szóló proféciákat, pont úgy alakult nyilván. Tehát ez elő volt készítve. És azt mondta Fülöpnek az Úr angyala, hogy hát most menjél oda. Egész konkrét szituációban konkrét vezetés volt. Az ilyenek kapcsán vannak ilyen tök jó sztori, mindenkinek vannak, néhányat majd én is fogok mondani. És én hiszem azt, hogy ha az ember nyitott füllen jár, akkor hallani fog ilyen konkrét iránymutatásokat, vezetéseket, és hogyha ilyeneket hallunk, akkor engedelmeskedjünk neki. Most nem megyek bele abba, hogy hogyan halljuk Isten hangját, ez egy másik téma, de ha nyitott füllen járunk, akkor hallani fogjuk. Miért fontos, hogy engedelmességben járjunk? Vagy mondhatnám azt, hogy miért fontos, hogy engedelmes cselekedeteink legyenek? Szabad akaratunk van, ezért fontos a döntés. Ezért kell nekünk választanunk azt, hogy engedelmességben fogunk járni. Isten teljes mértékben tisztában tartja a szabad akaratunkat. Ő semmit sem erőltet. Ő egy gentleman, ahogy szokták mondani. Ahogy döntünk, rajtunk múlik. Éppen ezért meg kell tanulnunk azt, hogy mi úgy döntünk. A saját akaratunkból, hogy engedelmeskedünk. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Tehát ez egy lecke, amit az embernek meg kell tanulnia, hogy az én döntésem fog meghatározni dolgokat, rajtam múlik, tehát ebben van egy felelősségvállalás is, nem mások miatt, magam miatt, nekem kell döntenem, és az én döntésemen fog múlni. Itt az embernek egy picikét ki kell lépni abból, hogy sodródik az eseményekkel az életében, és meg kell ragadnia az irányítást. Miért fontos a cselekedet? Ugye a Jakab 2-ben olvassuk. Mert amint halott a testélek nélkül, így halott a hit is cselekedetek nélkül. A cselekedetek számítanak. Az engedelmességünk számít. Úgy fogalmazhatnám meg, hogy ha valaki nem engedelmes, az ilyen, a hite mellé ilyen kérdőjeleket tesz. Nem megyek bele jobban, mert nem tudjuk, hogy kiben mi van. De normális esetben ez úgy működik, hogy hit és ebből fakadó cselekedetek. Erről beszél Jakab apostol. Volt egy gondolat, amit szintén Angliában a gyülekezetben így fogalmaztak meg. Igazából egy konferencia hangzott el, amit szerintem néhányan is voltatok, hogy a kenet az engedelmességet lovagolja meg. Ezt hiszem így fogalmazták meg. Tehát ahol engedelmesség van, ott árad a kenet, ott árad a Szent Szellem, ott történnek dolgok. Nézzük meg az Abcsel 5-öt, azt hiszem kiraktam ide, meg a Márk 16-ot. Mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek, Péter apostolnak a beszéde, ha jól emlik, csak úgy, mint a Szentlélek, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Tehát megjelenik az, hogy Isten adja a Szent Lelket azoknak, akik engedelmeskednek. Engedelmesség, Szentlélek. Itt van, a kettő összefügg. Az engedelmesség szükséges ahhoz, hogy... És tudom, ezt van több dimenzió ennek az igeversnek, de most ezt akarom kiemelni belőle. A Szentlélek azoknak adott, akik engedelmeskednek Istennek. És a Márk 16, ugye, amit szoktunk sokszor idézni, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, sorolhatnám, de most csak itt megállnék. Akik hisznek, ilyen jelek követik. Tehát aki hisz, ott történni fognak dolgok, de ezek cselekedetek, ezek mit? Tehát a beteg teszi a kezét, hát az ő dönt úgy, hogy rárakja a kezét, kígyót vesz föl, hát jellemzően azért ott az egy, ez egy tudatos valami, amiről szó van. Tehát egy mind-mind döntések jelennek meg, cselekedetek, akik hisznek, cselekedni fognak dolgokat. És hogyha engedelmességben jársz, akkor várhatod, és elvárhatod, hogy Isten természetfeletti módon fog megjelenni abban a dologban. Ez az igének a bátorítása. És még egy gondolat, hogy miért fontos a cselekedet, mert Isten arra hív minket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Nézzük meg a Titushoz írt levélből, itt van, jelenik ez meg, de tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedettekkel járjanak elől ott, ahol sürgő segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Isten arra hív minden hívőt, hogy ne legyen gyümölcstelen. A gyümölcstelen egy olyan állapot, amit nem akar a mi életünkben Isten, hanem hogy gyümölcsöt teremjünk. És hogy erre, mi figyeljünk oda, várjuk el magunktól. Tanuljuk meg, hogy ne legyünk gyümölcstelenek. Ez megint a cselekedetekről is szól, hogy fejezzük ki a hitünket. Tehát ezek fontosak. És akkor még néhány gondolat, hogy mik azok, amik az engedelmességgel szemben dolgoznak, tevékenykednek. Itt állnék meg, igen, itt szerettem volna megkérdezni, hogy ti mit gondoltok, mi az, ami ellene dolgozik annak, hogy az ember engedelmes legyen. Istennek most nyilván ebbe a kontextusba. Lázadás. Fölírtam. Egy más kifejezéssel, de igen. Tök jó. Egyéb? Test. Azt konkrétan így írtam fel, lustaság, igen. Jó. Így van. Így van. Jókat mondtok. Egyéb? Engedetlenség, igen. Igen. Büszkeség. Önzés. Önfejűség, tök jókat mondtok. Jó, egyébként a legelsőt, amit kérektem, azt nem mondtátok, ez a félelem. Mint hogy például Saulnak az esetében a legelső igeszakaszt nézzük meg, Saul kifejtette Sámuelnek, hogy miért csinálta amit. Hát mert félt az emberektől, hogy itt elfognak, még valamit fölháborodnak, hogy miért nem mutatjuk már be az áldozatot. Félt az emberektől. Saul félt az emberektől. Emlékszem, ugye, van egy nem mondok neveket, van egy kedves idős hölgy, aki a táborunkba is el szokott jönni, és ő szokta mindig ezt mondani, hogy az Isten félelmét választom, nem az emberek félelmét. Egyébként ebben van egy, ezt mástól is hallottam más formában, hogy az Isten félelmét választom, nem az emberek félelmét. Hogyha Saul hallotta volna ezt a mondást, lehet, hogy másképpen cselekedett volna abban a helyzetben. Akkor lehet félelem a rossz eredménytől, hogy engedelmességbe eljök, és mi lesz ennek a vége? Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy hát de kérem szépen, ugye ilyenkor sugja az ördög a fülébe az embernek, de mi van, ha nem működik, és erre lehet visszasúgni neki, hogy de mi van, ha mégis működik? Mi van akkor, ha mégis működik? Máshonnan nézzük a dolgot. És még ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy szerintem el kell jussunk oda, hogy igazából nem érdekel minket, hogy működik, vagy nem működik. Értsétek jól. Tehát, hogy az engedelmesség nem azért engedelmeskedünk, mert jó eredménye lesz, hanem azért engedelmeskedünk, mert engedelmeskedünk. És szerintem pontosan erről szól Dániel könyvében az a sztori, amikor bedobják azt a Sadrak, Mésak és Abednégót a tüdes kemencébe, és mindig ezen szoktak lovagolni, hogy tudd meg, ó király, hogy nekünk van Istenünk, aki meg tud menteni minket a te kezedből, de ha nem tenné, és mi akkor sem engedelmeskedünk neked, és akkor még de ha nem tenné, és igen, igen, mert ki tudja, hogy Isten nem. Tehát én nem, de szerintem őket nem érdekelte. Tehát nekik az volt, hogy ők engedelmesek lesznek, azt utána mi lesz, azt nem azon pörögtek, hogy mi lesz utána, hanem nekik az volt a fontos, hogy Istennek engedelmeskednek. Ezt az elvet sok helyen máshol is látom megjelenni, hogy engedelmeskedek, és hogyha tudjátok, imádkozok egy betegért, és holtan esik össze, akkor átlépem, és mondom, ki a következő. Ugye ezt így szokták szemléltetni, ezt hallottuk, mert nem az eredménytől függ az, hogy én engedelmességben járok-e. Ez egy attitűd, egy fontos attitűd. Elhangzott lustaság, mint szó, és ezt lehet másképpen megfogalmazni. Azt kell mondjam, hogy sajnálatos módon ez egy valóságos tényező, és itt az embernek egy kicsit, hogy is mondjam, önfegyelemre van szüksége. Az élet ilyen, meg kell tanulni az embernek, hogy önfegyelme van. Nem tudom, mennyire jön át ebből a... Ops, nem olvastam, nem raktam ki ide. Jó, az 1 Timóteus 4:7-ben írja Pál Timóteusnak. 1 Timóteus. Igen, 4:7. Igen, a szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el, a kegyességben gyakorold magadat, mert a testgyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Gyakorold magad a kegyességben. Gyakorold. Ez egy önfegyelemről szól. Timóteus, figyelj arra, hogy szellemi-lelki dolgokban edzél. Edzél, gyakorold magad. Illetve elhangzott ugye a bűn, vagyis nem a bűn, azt hiszem, láda feles, de hogy gondolkoztam számomra, ez a bűn, és pont erről beszél Pál apostol a római levélben, ami szintén szerintem többünknek ismerős, lesz így már egyből első olvasatra, Róma 7:18, a belső ember harca ide van élő fölé. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de jó véghez vitelét nem találom. Tehát vágyom belülről a jóra, de nem tudom megtenni. Ezt a belső küzdelmet írja Pál, de aztán utána ez fejez be úgy, hogy hát kiszabadít meg engem ebből a nyomorult testből. Dicsőség Istennek, Jézus Krisztus megszabadít engem ebből. Tehát ott van az embernek a meg nem újult részében, az a nem újjászületett részében, ott van a bűn, vagy a bűnre való hajlandóság, ami így rángatja el az embert attól. Ez lehet ezt is így a testiségnek, vagy test és lélek harcának. Oké. Néhány példát nézzük meg az engedelmességre. Ezt tudjátok-e, hogy milyen jelenet? Sepörketni fogom. Abcsán 3? Így van. Nagyon szépen köszönöm. Így van. Tehát Péter és János a templomban valamelyik filmből. Mert mit olvasunk ott? Mi történik? Bemennek oda, és ott vannak ezek a kéregetők, és Péternek a szeme fönnakad ezen az emberen. És érdekes, hogy az ige írja, de Péternek fönnakad a szeme, hogy észreveszi. Jó, itt. És csak megy, és itt most van valami. Föltűnik neki. Tehát Isten egy ilyen olyan könnyen észre nem vehető módon vezette Pétert, de Péter annyira érzékeny volt Istennek a vezetésére, hogy ez föltűnt neki. És mi lett ennek az eredmény? Azt mondom, hogy 3000 ember tért meg, vagy mennyi, miután prédikált ott a templomban? Nem tudom, több mint 1000, vagy több 1000 ember tért meg. Egy ilyen apróság, hogy fönnakadt a szeme valakim. Nézzük a következőt. Egy festmény. Valaki fölismeri ezt a történetet? Így van. Meg jó, az talán ez is Péter volt, Jézus mondta neki, hogy hát akkor menjél oda tóhoz, és vesd be azért a borgot, és az első hal, amit kifogsz, annak a szájába lesz egy pénz, és akkor abból fizes majd be a templomadót. Most Péter megtette, de valaki ezt mondta neked, akkor így néznél vissza rá valószínűleg, hogy így... Aha, oké. De engedelmes volt. Vagy pedig János 9, azt hiszem a vak Bartimeusnak a gyógyítása, születésétől fogó vakember. Mit mondott neki Jézus? Menj el, mosakodj meg Siloám tavának a vizében. Én nem tudom, mondta el neki, hogy is látni fog, csak hogy menj el és mosakodj meg. Bekente a szemét, ugye erről a sárral, és aztán mondta, hogy menj el. És mit kell csinálni ennek a vakembernek? Oda izé botorkálnia ahhoz az tóhoz. Neki lépnie kellett, cselekednie kellett. És akkor pár egyéb sztori. De ha neked van egy jó sztori, légy szíves, készíts, mert érdekelne. Az időről tekintettel lényegre törően, Angliában lelki pásztor, ő mesélte, hogy ő egyszer utazott volna külföldre, reptérről ment volna valamilyen konferenciára, és ha jól rémlik, az volt a sztori, hogy otthon felejtett az útlevelét, és odaszólt valakinek, hogy gyorsan hoz létszi az útlevelemet, ott van a ügyten fiókba, és valaki, azt hiszem a gyülekezetből egy ott egy másik munkás, hát mire kivitte a útlevelét, addigra már elment a repülő, és elég ki volt bukva emiatt. A sztori az volt, hogy ahogy ott a reptére ment, ott belül volt ott egy, azt hiszem, afrikai úriember, ilyen jól öltözött, és egy helybe állt. És hogy elment egyszer mellette, és ilyen furcsa gondolata volt, hogy oda kéne menni bátorítani, ennyi. De egy elment mellette. És aztán még egyszer arra ment, és mindig ott állt ez a fickó, és nem volt kedve hozzá, mert éppen most késtelen repülőt, de megint jött ez a gondolat, hogy oda kéne bátorítani, és akkor ennyi, oda ment hozzá, hogy haraguljon, úgy érzem, hogy Isten azt mondta nekem, hogy jöjjek ide, és bátorítsam. Ennyi. És mi derült ki ebből? Azt mondja fickó, hogy hát én egyébként egy misszionáris vagyok, és most érkeztem Afrikából, és itt állok már mióta, és azt kérem Istentől, hogy csak valami bátorítást küldjön nekem, mert ez nekem nagyon idegen az egész. És akkor így lépett oda hozzá ez a fickó. Tehát, vagy ez a lelkész elő volt készítve. Vagy pedig Andrew-ha megszokott példálozni egy sztorival, hogy Isten azt mondta neki, hogy hívjon fel valakit, akit évek óta nem hívott. És fölhívta, beleszólt a telefonba a másik fél, hogy ki az, és mondta, szia, Andy vagyok, és tuss, egyből lecsapta a telefont. És aztán 10 perccel később visszahívta, azt hittem, hogy mi a folyik itt, és kiderült, hogy ez a másik ember, éppen a szolgálók voltak egyébként, de ott hagyták a szolgálatot, és már a hitet is megkérdőjelezték, és azt mondták Istennek akkor éppen, hogy miért kell mi állandóan hívjunk másokat, és állandóan mi szolgáljunk mások felé. Isten, bárki hívhatna akár minket most, és megcsörögetne most a telefon, hogy valaki minket bátorítson, akár most, és akkor csörögött a telefon. És annyira meglepődött az illető, hogy kitelefonál, hogy evért csapta rá, vagy ezért nyomta le, nem tudta rá mit kezdeni. Nagyon szép sztorik. Én gondolkoztam, hogy nekem személyes sztoriaim mik vannak. Ugye a Deák térről van egy-két ilyen sztori, hogy kiszúrtunk valakit, hogy ott a padon, ott, ahol be kell mászni, átmászni azon a másik három emberen, azzal az emberrel beszéljünk, és akkor oda mentünk, és aztán végül a kettőből volt az egyik, aki eddig, amikor ott voltunk, átadta az életét Jézusnak. Isten így valahogy így kiemelte ezt az embert, vagy pedig ja, mindegy, mondom, még egy szorít mondok, kettően felírva, de az egyiket mondom, hogy például, amikor az édesapánk, mikor megtért, volt egy pont, amikor az volt, hogy nem nagyon tudott már olvasni. Kórházban volt, és pár hétre rá egyébként meghalt, és ott a kórházban tért meg, és egy könyvet, mondtam, hogy akkor viszek neki egy keresztény könyvet, és azt hiszem Cseri Kálmánnak a Kegyelem harmadja című könyvet. Szerintem bármilyen könyvet vihettem volna, csak keresztény könyv, az volt a lényege, mert annak kapcsán egy nővérke kiszúrta, és kezdett el vele beszélgetni, és annak kapcsán tért meg. De volt egy ilyen gondolat, hogy vigyek neki egy könyvet, tudtam, hogy nem látja, nem fogja tudni olvasni, meg amúgy is, de mégis fogtam azt a könyvet, mondom, mindegy, elviszem. És Isten ezt használta ahhoz, hogy elinduljon. Mondjad, légy szíves. Ja, hogyha olyan, akkor ez egy tök jó sztori, hogy bizonyságtételek.
Most csütörtökön történt az, hogy már napok óta az volt bennem, hogy hívjak fel egy idős nénit, aki kórházban van, mert hogy baj van. És akkor hívogattam, de nem vette fel. Eddig még mindig felvette, úgyhogy sejtettem, hogy baj van. És most csütörtökön felvette a lánya, és mondta, hogy az intenzív osztályon van, és éppen nagyon rosszul van. És akkor, de hogy ilyen nagyon-nagyon rosszul van. És akkor gyorsan berongyoltam az intenzívre, és beengedtek, és Hát itt most nem írom le, hogy tényleg nagyon rottyom volt, és megjelent a lánya, és az a jó, hogy most az intenzív osztályos szabályok átmenetileg most úgy tűnik fel voltak függesztve, vagy két ember, maszk nélkül, meg minden. Nagyon örültem neki, hogy lehetett így normálisan kapcsolódni. És nem volt a néni semennyire tudatánál, vagy kommunikatív, tehát semennyi kontakt nem lehetett vele most, és csak ilyen nagyon furcsa, életellenes dolgok nyilvánultak meg egyfolytában. És megjött a lánya, és azt én tudom az elmúlt évekből, hogy ők nagyon rossz kapcsolatban vannak, extra rossz. És az volt bennem, hogy itt haldoklik egy valaki, akit mind a ketten nagyon szeretünk, és úgyhogy ő is sírt, meg én is. És az volt bennem, hogy kérdezem meg a lányától, hogy szeretne elmondani bármit az anyjának. És akkor hát erre elsírta magát még jobban, és mondta, hogy ez a második kérdés ma ebben a témában felé, mert hogy ő délelőtt felhívta egy ismerős, hogy neki van egy rendezetlen ügye az anyjával, és rendezze. Úgyhogy akkor most már ez elgondolkodtatja, hogyha már így már második ember kérdezi aznap ugyanezt, akkor lehet, hogy egyébként van egy rendezetlen ingatlan ügy, ami miatt ő nagyon-nagyon neheztel, és ez 13 évvel ezelőtt volt, és elmondta, hogy mennyire nagyon rossz ez. És kérdeztem, hogy meg tudná bocsátani neki. Amúgy zárjában nincs igaza, de ez most teljesen mindegy. És nagyon sírt, és mondta, hogy persze, hogy igen. Mondta, akkor egyszerűen mondd már el ezt neki, hogy te ezt megbocsátod neki. És egyébként ennek a bűnnek egy olyan következménye is volt, hogy ő is nagyon kegyetlenkedett vele az elmúlt években. És ezt én elmondtam neki, és hála Istennek nem haragudott meg, hanem megköszönte, és kértem, hogy ezért pedig ő kérjen bocsánatot az anyjától, és akkor meg még jobban sírt, és aztán én ott hagytam őket ezt így rendezni, és nagyon remélem, hogy ezt megtették, imádkoztam utána, de hogy iszonyatosan féltem konfrontálódni ebben az ügyben, amikor nincs közöm hozzá, stb. De rendkívül áldott volt, és a végén ott ölelgetett, meg megpuszilt egy nagyon kegyetlenül viselkedő, eddig kegyetlenül viselkedő ember szíve ott megtört a keménységéből. Úgyhogy elképesztő para volt, de a félelem nem jó tanácsadó, ezt tőle tanultam, és ezért direkt, ha valamitől nagyon félek, akkor direkt ellene megyek, hát ha Isten. És ez viszont meg úgy tűnik, ő volt. Úgyhogy hajrá, engedelmesség!
Szuper, köszönöm. Elmúlt dél. Tisztelben akarom tartani az időt. Van-e valakinek olyan sztori, ami nagyon jól passzolna ide? Mert akkor ezt még hallgassuk meg szerintem. Van egy? Jó, mondaná? Ide tud? Jó. Lehet, hogy kéne egy alkalmat is jelenni az ilyen sztorikról. Nagyon szépen köszönöm. Én lezárom egy imádsággal. Ha valaki utána szeretne imádkozni valakivel együtt, vagy imádságot kérni, vagy bármilyen dologban szeretni, hogy Isten beavatkozzon, vagy behívni oda, akkor itt vagyunk, és tudunk imádkozni veled és érted. Istenem, köszönjük szépen neked azt, hogy te minket elhívtál, megragadtál, átformáltál és elküldtél. Köszönjük, Szent Szellem, hogy te itt vagy nekünk, és mindig tanítasz minket, mindig vezetsz minket, mindig emlékeztetsz minket. És köszönjük azokat a fantasztikus dolgokat, amiket megláthatunk, amikor igent mondunk rád, és arra, amit te akarsz, és amire te vezetsz minket. Szent Szellem, imádkozom azért, hogy ezt az örömöt kóstoljuk, tapasztaljuk meg, és ebben járjunk. Hogy te hogyan cselekszel rajtunk keresztül. És mi téged szeretünk, Istenünk, és a te országodat akarjuk és fogjuk építeni. Azt fogjuk először keresni. A te országod lesz az első. És itt vagyunk, használj minket, Urunk, arra, mire te akarsz. Amen. Amen.